rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarák csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakart téged. Szárnyai alatt oltalmat talált. Pajzs és páncél a hőksége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, megismeri nevemet. Ha kiáll hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Isten tiszteletünkön legyen a mindenható Istennek áldása, az igéjén és annak megértésén, szívünkbe fogadásán jelentek, ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, köszönjük neked, hogy nem hagytál minket, hogy velünk vagy, hogy megvoltál magad, hogy szárnyaiddal betakar, mint a fiókát az édesanyja, hogy nem kell félnünk sem éjjel, sem nappal, hogy te megőrzöl bennünket. Hálát adunk neked ezért, és dicsérünk téged. Urunk, mégis találtad, hogy mennyiszer kibújnánk ezek alól a szárnyak alól. Mennyiszer eltasztítunk téged, mennyiszer úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk mi védeni magunkat, nincsen szükségünk külön védelemre. Mennyiszer nem érdekel minket, hogy te ott vagy, vagy távol vagy tőlünk. Urunk, te látod a mi hozzáállásunkat, te látod a mi szívünket, életünket. És kérünk így, hogy te tudj ebbe beleszólni, te tudj hozzánk szólni. Ha tudjuk észrevenni, hogy te az oltalmat is a hosszú és megelégedett életet is ígéret számunkra. Hogyha benned bízunk, akkor lehet reményteljes jövőnk. Úgyhogy hadd tudjuk ezt felismerni, hadd tudjunk önmagunkra tekinteni. Hadd tudjuk meghallani a szavadat, kérünk téged, hogy légy így lelked által közöttünk. Teted élővé a te ígédet, érthetővé a számunkra. Hogy ne csak egy 2000 éves beszéd legyen az, hanem ma is üzenetet hordozó szavak, amik eljutnak hozzánk. Urunk, kérünk, hogy légy jelen közöttünk szent lelked által. Amen. Igen, hirdetésre készülődve énekeljük a 457. dicséretünknek. A 457. dicséretünknek az első versét. Így kezdődik. Ó Jézus árva csendben, az arcon kívül áll. hirdetni kívánom az igét. Olvasom a jelenések könyvének 3. részéből, annak is a 14. versétől egészen. Levél a laodiceai gyülekezethez. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú. Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izított aranya, hogy meggazdagodj. Fehér ruhát, hogy felöltöd, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megszemítem. Igyekezz tehát, és térd meg. Íme az ajtóáig állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön, az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Foglaljuk el helyünket. Amikor ezt az igeszakaszt először olvastam, akkor több minden is eszembe jutott. Egyrészt év elején csendes napokon voltunk a teológiában, tanított faluban, ahol arról volt szó, hogy mik a mi elvárásaink, mit vár tőlünk a gyülekezet, és találkozik el ez a kettő. És oda hívtak meg presbitereket, akikkel beszélgetés volt, és ott egy néni legalább 10-szer elmondta az 1 óra alatt, hogy a laodiceai gyülekezet állapotában vagyunk. Ez nekünk teológusoknak nagyon felkeltette az érdeklődésünket, hogy honnan tudja ő jobban egzegetálni ezt, vagy jobban érteni akár, mint a lelkészek, nézzük meg. És amikor kinyitottam a bibliaolvasó kalauzt, és láttam, hogy ez van a mai vasárnapra, akkor elmosolyodtam. Akkor próbáljam meg én is megérteni, hogy mit jelent ez, hogy a laodiceai gyülekezet állapotában vagyunk. Aztán, ahogy itt Isten jellemzi az ő gyülekezetét, eszembe jutott erről a gyerekek egy kedvenc játéka. Hogyha elrejtünk valamit, a múlt héten vasárnap is így próbáltam velük ismételni, hogy kicsit izgalmasabb legyen, hogy ne legyen mindig ugyanaz, hogy elrejtettem a képeket, amikről előző órán tanultunk. Aztán, amikor nem találták, akkor próbáltam neki segíteni, hogy hideg, vagy meleg, langyos, jó irányba járnak-e. A megfelelő úton haladnak-e ahhoz, hogy megtalálják azt, amit keresnek. Hogy meglegyen a cél. És ebben az ige szakaszban is valami ehhez hasonlót olvashatunk, hogy Isten így jellemzi az ő gyülekezetét, mint a víznek a hőmérsékletét. De először is azt mondja róluk, így szólítja meg őket, hogy tudok cselekedeteidről. Nincs rejtve előttem, nem lehet eltitkolni, nem lehet letakarni, nem lehet a szőnyeg alá seperni, mint a koszt, hogyha már az embernek nincs kedve fölrakni a szemetes lapátra, és elmenni vele a szemetesig. Én ott is látom. Tudja azt, a mindenható, hogy bizonyos kérdésekben hogyan vélekedünk, hogyan gondolkodunk, hogyan viselkedünk, cselekszünk. És pont emiatt a következő képen folytatódik ez a mondat. Tudod cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Miért pont ezzel a képpel él? Utána olvastam ennek, és azért a víznek hőmérsékletével jellemzi Krisztus ezt a gyülekezetet, mert a szomszédos városból ők gyógyvizet kaptak, ami vezetéken keresztül érkezett a városba. És bizony, mire odaért a forró víz, addigra hűl, addigra langyos lett csak. Nem volt már alkalmas arra, hogy mondjuk megtisztálkodjanak benne, mert nem volt eléggé meleg, ugyanakkor ahhoz, mert túl meleg volt, hogy igyanak belőle. Langyossá lett. És ezzel kapcsolatban fogalmazódik meg Istennek az elmarasztalása. Kijelződik ebből a szavakból. Langymelegnek jellemzi a gyülekezetet, és ez az egyetlen gyülekezet a hét közül, amihez így levelet írnak, aki egyetlen kísérő szót sem kap. Semmi jót nem tud nekik mondani a hű és igaz tanú Krisztus, semmi dicsérő szó, hanem ezt hangzik, langyosak vagytok. Mire jó is a langyos víz? Sokszor látom azt, hogy kirándulásokon, hogyha a melegünk van, forró nyár idő van, és valaki bizony a kiránduló már elfáradt, hinni szeretne. A víz azonban lehet, hogy fölmelegedett, és inkább kiköpi a szájában, és azt mondja, hogy fú, ez már semmire nem való. Ez már nem jó. Azt hiszem, sokan így vagyunk vele, nem szeretjük a langyos vizet. És Isten is erre azt mondja, hogy kiköpi a szájából. Ilyen ez a gyülekezet. Mivel kapcsolatban langyos? Se nem forró, se nem hideg. Nem hív benne az Isten ügyének munkát, Isten ügyén való munkálkodás. Nem tetteki, nem cselekszik. Leült, mint az itlap, mondhatnánk mai szóval. Nem határolódik el, nem mondja azt, hogy nincs Isten, nem hallja Krisztus értem, nem teljesen hideg. De nem is mondja, nem neki, nem hirdeti az embereknek, hogy mi által van örök életünk, mi által van megváltásunk. Nem inkább azon, hogy tovább terjedjen az evangélium. Közömbösség jellemzi, mint ami ma annyi emberben jellemző. És bizony ezeket a szavakat olvasva elgondolkodtam a saját életemmel kapcsolatban. Nem jellemző rám, vagy ránk akár sokszor a közömbösség, az, hogy el vagyunk. Megszoktuk már, hogy vannak gyülekezeti alkalmaink, amikre eljárunk, szépen beépült. De teszünk-e mi, beszélünk-e másoknak, megéljük-e azt? Ott van-e bennünk az, hogy igen, cselekedni akarok. Azt akarom, hogy terjedjen az evangélium, vagy ez a langyosság jellemez. És valljuk meg, hogy ennek a gyülekezetnek sem, így nem lehet egyről a kettőre jutni, hogyha ez a közömbösség állapota van. Hogyha nekünk mindegy, ha valakit el akarunk hívni valahová, és azt mondja, hogy nekem mindegy, hogy mit csinálunk, nekem mindegy, hogy mit teszünk, a nagymamám is akkor van a legjobban ki, hogyha nem mondom meg, hogy mit szeretnék enni, azt sem mondom, hogy valamit nem szeretek meg, azt sem akarom. Ott van a receptkönyv, aztán találja ki ő, hogy mit főzzön. Ez a közömbösség a legnehezebb. Ebben megszólítani valakit. És pont a múlt héten végeztünk egy közvéleménykutatást teológusokkal. Felvettük egy szemináriumot, ami arról szólt, hogy fenntartható-e a világ a mai környezeti válságban és az egyház. Hogyan látják ezt az emberek, azt ítélik meg, hogy válságban van az egyházunk, mik a gyengeségei, mik az erősségei. És ezekkel a kérdésekkel mentünk hétszer különböző pontjaira, hogy leszorítsuk az utca emberét, és megkérdezzük. És bizony, sokszor azt fogalmazták meg, hogy csak beszél a pap, vagy a lelkész, mert mindegy, melyik szót helyettesítjük, de nem látjuk, hogy cselekedne, vagy mit csinál az egyház? Látom én azt a saját életemben? Megnyilvánul az valahol, vagy csak a négy falak között, a templomban. Ott van az, hogy tesznek azért, hogy terjedjen az evangélium. Azt hiszem, ez nagy kritika felé. És nem csak a világ felől érkezik a kritika, hanem ők a gyülekezethez Isten felől is. Pont azért, mert se nem hideg, se nem forró, hanem langyos, ezért Isten azt mondja, hogy kikötlek a számból. Eléggé határozott ebbesítás ez. Az ilyen lelkületet nem tűri meg Isten. Neki nem az kell, hogy egy kicsit itt is tevékenykedjünk, egy kicsit ott is, vagy úgymond két szívűek legyünk, akik nem tudják eldönteni. Ilyen emberekkel nem vállal közösséget, nagyon határozottan elutasítja őket. És miért nem? Mi még emellett a langyosság mellett a másik probléma ezzel a gyülekezettel? Mert nem elég, hogy közömbösek, hogy nem tesznek semmit, még azt is mondják, hogy meggazdagodtam, nincsen semmire szükségem, jó így nekem. Még ez is társul hozzá, hogy nem látják a saját helyzetüket. Elkizakodottak. Úgy látják, hogy mindenütt megvan, ez így nagyon jó, nagyon kényelmes nekik. Mint amit sokszor mondanak az emberek is. Van munkahelyem, jó családom, szép házam, elégedett vagyok vele, jól keresek. Mit tudna még nekem adni az Isten? Minek? Minek pazaroljam még azzal az időben, hogy eljárok tentomban, vagy rá időt szakítok, mikor megvan mindenem, gazdag vagyok, nincsen szükségem semmire. Ez a gyülekezet is ilyen, ez a város. Tudni kell róla, hogy jó módúak lakják. Ez abból is megnyilvánul, hogy amikor a történelem folyamán lerombolták, akkor ez volt az egyetlen város a környéken, ami önerőből, semmi külső segítség nélkül újjá tudott építeni mindent. A házakat, a városfalat, az épületeket, az utcákat, mindent. Segítség nélkül. Megvolt mindenük. Sőt, még annyi fölösleg is volt, hogy nem kérték másnak a segítségét. Ez is mutatja, hogy a világ szerint gazdagok voltak. A világ szerint. Isten szerint pedig milyenek? Langyosak. Elég nagy a kontraszt a kettő között. A kérdés, hogy melyik mérce, melyik mérték a mérvadó? Istennek ez az úgymond lelki hőmérője, vagy a világ szerinti gazdagság? Erre a gyülekezetre, ha megnézzük, a külvilág hatott. Az, hogy mindenki más jó módú, hogy mindenki más milyen ruhákban jár, mit vesz meg, alkalmazkodtak a kor divatjához. Fogalmazhatnánk így. És nem ők hatottak a világra, hanem a világ hatott rájuk. Elég kicsi a különbség a két mondatunk között. De nekünk is érdemes rajta elgondolkodni. A világ hat ránk, vagy mi hatunk a világra. Azzal az örök értékkel, amit képviselünk. Azzal, hogy megvagyunk, hogy Krisztushoz tartozunk. Azzal, hogy látszik az életünkön. Azzal, hogy el tudjuk mondani, hogy mit ad számunkra a Szentírás. Vagy minket is az befolyásol, hogy mások milyenek. Hogy milyen a másik ember élete, családja, mennyi a nyugdíja, mennyi a fizetése, milyen a háza, mekkora a kocsija, és sorolhatnám még, mi minden van, amihez lehet viszonyítani. Csak egy a szomorú ebben. Ha másokhoz viszonyítunk, ha mindig azt mondjuk, hogy mi van a másiknak, akkor soha nem leszünk megelégedettek. Mindig lehet szebb, okosabb, gazdagabb, szegényebb, szebb a háza, autója, mindig lesz. Ha pedig Istenhez mérjük az életünket, akkor lehet megelégedettségünk. És pont addig, amíg ez a gyülekezet másokra figyel, a világra figyel, addig Istenről elfordítja a tekintetét. És ezért nem veszi észre, amit Jézus mond neki. Nem látjátok, ti vagytok a vakok, a szegények és a mezítelenek. Annak ellenére, hogy azt hiszitek, hogy megvan mindenetek, hogy gazdagnak gondoljátok magatokat. Jézus mégis vaknak, mezítelenek és szegénynek látja ezt a gyülekezetet. Mondhatnánk, hogy szelektív ez a vakság, mert csak azt a részét látja meg, hogy a világ szerint gazdag vagyok, hogy Isten mit gondol erről, az már más kérdés. De más dolgokban is tudunk ilyen szelektívek lenni, akár a vallásunkban. Amikor például egy gyereknek mondjuk, hogy nem szabad azt csinálni, akkor érdekes, azt nem hallja meg. Vagy amikor két üreg ember beszélget, és az egyik már nagyon hal, a másik meg éppen mond valami olyat, ami esetleg bántó lehet a másikra. Egész addig biztos, hogy nem reagál semmire. De aztán akkor azt az egy mondatot megfogja és megjegyzi. És pont ez a fajta viselkedés jellemző erre a gyülekezetre. Kívülről megítéli magát, és gazdagnak, sőt, elégnek találja mindazt, amilyen van. Jézus pedig azt mondja, hogy gazdagnak látod magad? Szegény vagy. Azt látod, hogy szép ruháid vannak? Híres vagy arról, hogy milyen főzéseket gyártanak erről a városba? Könnyedén eljutsz minden tétkelményhez? Én azt mondom, hogy mezítelen vagy. És arról is híres ez a város, hogy gyógyító kenőcsöket gyártanak? Én mégis azt mondom, hogy vak vagy, semmit nem ér ez a szemednek. Mert nem azzal a mércével lát, amivel kellene. Nem véletlen, hogy Isten pont ezt a három példát hozza a gyülekezet számára. Hiszen ez a város kívülről pont a gazdaságáról, a jó anyagairól, a gyógyszeriparáról, a bankjairól volt híres. És mégis Isten előtte semmi. Pont ezeket a példákat hozza föl. És lehet van a mi életünkben is olyan téma, ami már többször visszatér. Amiről nem véletlen, hogy Isten annyit beszél. Hogy újra és újra megszólít valamivel kapcsolatban egy ilyen. Hogy újra és újra visszatérek valamihez, mert nem vagyok benne biztos. Vagy nem látom azt, hogy mit kéne tennem. Mi hogy állunk az ilyen visszatérő kérdésekkel? Szeretjük a látásunk, a hallásunk, vagy észrevesszük azt, hogy mit mond Isten? A gyülekezet azért, mert nem látja magát reálisan, pont ezért azt kínálja számunkra az Isten, hogy azt tanácsolom neked, hogy végig különböző szereket. Jön Krisztus a tanácsával. Vegyél tűzben ízlított aranyat, fehér ruhát és gyógyító ért. Kitől lehet még ezeket megvenni? Krisztustól, Istentől. Nem kell különböző helyekre menni, árajánlatokat kérni, mint a jó beszerző, megrendelni a visszanemtérő akciós lehetőséget, elmenni, bejárni az üzleteket, időt fordítani rá. Nem. Egy helyen minden megkapható. Mondhatnánk azt, hogy hát egyet fizet, hármat kap, de még fizetni sem kell érte. Ingyen van. Vegyél tőlem, itt a lehetőség, azt mondja Krisztus. Tűzben izzított aranyat, a gazdagságot helyett, fehér ruhát, a szép kelméknél, és gyógyító írt a vakságodra. Mit jelentenek ezek a dolgok, ez a három dolog, amiről itt szól az ige? Mi a tűzben izzított arany? Az a kegyelem, amivel Isten megajándékoz bennünket, ami nem langyos, hanem tűzben izgó, forró, az a szeretet, amivel vállalta értünk a halált. Vállalta értünk azt, hogy kegyelmet adhasson nekünk. Az nem langyos. És ezt a forróságot, ezt az izzó hitet szeretné nekünk is átadni. Hogy ne csupán langyosak legyünk, hanem forróak, cselekvői az igének. Olyan hitet, amelyik hiteles, amely látható, amely munkálkodik a közösségért, a gyülekezetért. És számunkra is most itt a lehetőség. Egy különleges helyzetben vagyunk. Lehet, hogy még semmi gyülekezet nem volt ilyen konkrét helyzetben, mint mi. Itt a lehetőség számunkra, hogy amit eddig megtanultunk, azt langyva legyen csináljuk tovább, vagy forrón. Hirdetve az evangéliumot másoknak. Tettre készen, úgy, hogy ezt mások is megérthessék. Aztán ott van a fehér ruha, amely elfedi a bűnt, a mezítelenséget, tisztává, igazvá tesz a sok szenny ellenére, amit mi tudunk adni Istennek. Ez jelképezi azt, hogy ha elfogadjuk tőle ezeket az ajándékokat, akkor ő igaznak tekint minket, akkor örök életet ajándékod nekünk. A Bibliában az a legnagyobb megtiszteltetés, hogyha valaki vétes ruhába öltöztetnek. Azzal fejezik ki a leginkább, hogy mennyire szeretik, mennyire megbecsülik, mennyire tisztelik, mennyire fontos számukra. Emlékezzünk csak vissza a fékozó fiúnak a történetére. Amikor hazatér, az apja már elébe rohan, esélyellenző egy akkori édesapára. De ezen is túlvesz még vízes ruhát ad a fiára, gyűrűket húz az ujjára, lakomát rendel, felékesíti, mert drága neki, mert örül annak, hogy aki meghalt, az feltámadott, az visszatér, az megtalálja az Istenben vezető utat. És a harmadik dolog, amit Krisztus tanácsol nekünk, és ennek a gyülekezetnek is, hogy légy gyógyító ír. Mi ez a gyógyító ír? Hogy megnyíljon a szemed, hogy láss. Mondhatnám úgy is, hogy mert feltenni Istennek a szemüvegét. Amivel lehet, hogy sokkal élesebbek lesznek a dolgok, sőt biztosan rávilágít olyan dolgokra, amiket akár nem akarunk meglátni. Jelenti ez az önismeretet is, hogy észrevesszük általa azt, amiben elmaradásunk van. A kérdés az, és ez a gyülekezetnek is az a kérdés, és számunkra is. Kellenek-e ezek a dolgok, amiket Krisztus adnak, a lazgóságunkra, amivel próbál minket kizökkenteni? Kell-e nekünk a tűzben izzított arany, az a kegyelem, a hitnek a forrósága, a fehér ruha, a megigazulás, a üdvösség és a gyógyító ír, a helyes látás. Kellene nekünk mindezek? Ha igen, akkor nem kell érte fizetni. Ingyen lehet kérni és vinni belőle. Akinek pedig kell minden, annak megadatik, hogy Krisztussal együtt üljön a trónuson, azt írja, igen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön a trónusomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Merjük hát kinyitni az ajtót, én azt mondom. Jézusnak, aki ott zörget, mint ahogy énekeltük is az énekben. Ó, Jézus árva csendben, az ajtón kívül áll. De jönnél Márta Némán, kulcsfordulásra vár. Egyszer úgy mondták nekem, hogy az ajtó olyan, ami kívülről nincsen kilincs, ami csak belül van. Azt dönteti el, hogy beengedi-e a megváltót, aki ott lakik. Azt tudja belülről elfordítani a zárat, lenyomni a kilincset. Azt tudja befogadni az életébe. Hogy bejöjjön és vele együtt vacsoráljon, hogy közössége legyen azzal. Én biztatok mindenkit, hogy merjük kinyitni ezt az ajtót, merjük elfordítani a zárat. Nem baj, hogyha rendetlenség van oda bent. Nem baj, hogyha nem tudunk mindent rendbe tenni. Krisztus az, aki megadja a kegyelmet, üdvösséget és a helyes látást. Így lehetünk győztesekké. Én végezetül reményteljesen mindenkinek a győzelemhez szeretnék gratulálni. Hadd tudjunk így győzni Krisztussal együtt, és így munkálkodni a gyülekezetben, mint akik forrók, nem pedig langyosak. Amen. Mennyei Atyánk, te látsz bennünket, te látod sokszor, hogy mennyire erőtlenek vagyunk, mennyire elszáradunk, mennyi dolgunk van a hétköznapokban, hány felé rohanunk, és bizony te látod azt is, hogy sokszor a veled való kapcsolatunk sínyli meg ezt. Rád nem fordítunk már annyi időt, veled nem vagyunk együtt, langyosak leszünk, és ellangyulunk. Urunk, te látsz fel bennünket, hogy tudjuk meglátni azokat a dolgokat, amikkel te fordulsz hozzánk, hogy tudjunk megtérni, hogy tudjuk beismerni, hogy lehet, hogy a világhoz igazodunk, vagy lehet, hogy azokra a dolgokra fordítunk nagyobb figyelmet, amikre nem kéne, ami felett kéne törődni. Urunk, ha tudjuk megérteni ezeket a visszatérő kérdéseket, ezeket a visszatérő gondolatokat, amikkel te jössz hozzánk. És ha tudjunk a tőled kínált, az általad tanácsolt dolgokból kérni és venni. Ha tudjuk elfogadni, hogy ez ingyen van általad. Urunk, kérünk, hogy te mozdíts ki bennünket. Te látod, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi személyesen is, a gyülekezetünk is. Hadd tudjunk tovább munkálkodni, hadd tudjunk megállni a hitben, te általad, hogy növekedhessen a gyülekezet a napról napra a megtérőkkel, az üdvözülőkkel. Urunk, így kérünk, hogy jöjj be a mi életünkbe. Lehet, hogy nehezünkre esik azt az ajtót kinyitni. Nehéz téged befogadni, mert félünk tőle, hogy átrendezed a mi életünket. Félünk tőle, hogy új dolgokat hozol, hogy dolgokat lehet kilopsz a rontalanításkor. Urunk, mégis kérünk, te add meg ahhoz is a bátorságot, hogy ajtót nyissunk neked, és veled együtt éljük a mi életünket. Így kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdezném, hogy a hétközi alkalmai jövő héten is meg lesznek tartva. Kezdődően ma este 6 órakor lesz imaközösség itt jöttön a gyülekezeti teremben. Hívunk és várunk mindenkit erre, aki szeretne az imádság közösségében is együtt lenni. Szerdán Biblia óra lesz, szintén itt a parókián. Pénteken ifjúsági óra és 30-asok köre. Szombaton szintén ifjúsági óra a fiúknak. Vasárnap pedig újra lesz Isten tisztelet, szintén megint velem lehet majd találkozni, a jövő héten is. Reménység szerint, ha az Úr adja és érünk, és biztatok mindenkit, hogy jöjjön ezekre az alkalmakra. Záró énekként pedig énekeljük a már megkezdett énekünket, a 457. dicséretet.